gyereknek affinitása. Ugye nagymama az parforsz módon ezeket a dolgokat, amiket ő megtanult, meg amiben felnőtt, azokat forszírozta. És a zenei általános iskola pedig az egy nagyon jó pofa dolog volt, mert ez egy kísérleti iskola volt. A Kodály módszer szerint hagynád a gyereket, mert már gyakorlatilag túl van az, amit mi ketten megcsináltunk olyan szántunkból, első lendületből, de hál' Istennek túl vagyunk az érettségén, meg a két nyelvvizsgán, meg minden, úgyhogy hogy a leányom is helyek közel most a, hát valami főiskola biztos lesz, vagy mit tudom én, úgyhogy mindenki csinálja azt, amit szeret. Picit persze. Szóval a zenében egész biztos, hogy nem működnek maguktól a dolgok, de hát ezt te is el tudod mondani a sportból, hogy a gyerek attól, hogy szeret birkozni, azt még nem szereti, hogy mi egy héten minden nap kiszívják a vérét és gyilkolják, vagy mondhatnám a tornászokat, akiket ütik, vagy az úszókat a strandpapuccsal.
Igen, tulajdonképpen tudomásul kell venni, hogy ugyanúgy a zenében is nagyon fontos a hangegy, de a szünet is rettenetesen fontos. Most ugyanúgy a sportban is a pihenés, tehát hogyha valaki nem pihen, csak hajtják, mint egy állatot, akkor bukás van, tehát elfásolás és eredménytelenség. Emlékezzünk vissza a tűzkerékre. Hogy kerültél ebbe a tűzkerékbe, és egyáltalán ez az időszak mit mondott neked, vagyis hozzá közelebb bennünket ehhez a korszakhoz?
Hát ez egy gyönyörű időszak volt. Én 17 éves voltam, és sokat jártunk. Gyakoroltunk, volt nekünk zenekarunk, stb. És közel álltam a Somlajoson keresztül a Bélához, és ott voltunk a bulin, benne voltam abban a slebbe, aki a Béla körül.
Bocsánat, akkor is ennyire nagy király volt a Béla, mint amekkora most. Azt én tudom, Béla. Hogy élőben, de hogy akkor ennyire becsbe, tiszteletbe tartották, mint most, mert most nagyon felnéz rá minden zenész, tehát.
Hála Istennek, hogy így van, de hát ő akkor élte meg a királyságát, mert hogy posztumusz királyság az egy szép dolog, de ő valóban király volt, szóval egy abszolút vezérényeniség volt, udvartartással.
Ez mesélj közelebb, te mit jelentett ez?
Ez azt jelenti, hogy a bulikon nem csak a közönség volt, akik sokan ott voltak, hanem a zenészek is ott voltak, mert jó volt a Béla közelében lenni, jam sessionök voltak majdnem minden bulin. A bulik után minden este, hát amikor voltak a bulik, bementünk a Royalba, körúton volt a Royal szállónak az étterme, ahol, ami egy ilyen zenész fórum volt tulajdonképpen. De hogyha Béla azt elához leülni, az már azért valamit jelentett. És akkor utána, mit tudom, akkor bezárt a Royal, azt 11-kor, vagy éjfélkor, akkor utána átmentünk az Erzsébetben, ami szembe volt, Erzsébet csörözőbe, és ott ugye akkor hamarabb fejeződtek be a bulik, mert 10-kor vége volt mindennek. Hát meg lehetett beszélni, ki hol játszott, milyen volt, milyen új nóták vannak. Tehát ilyen nyüzsgő élet volt. Tudod?
Tehát a Bélát hogy kellett elképzelni? Azt már tudjuk, hogy nagyon jó zenész volt. Tehát egyszer felnéztek rá a zenészek azért, mert jó zenész volt, és a másik oldalon, mint ember, milyen volt?
Egy nagyon kedves ember volt.
De most őszintén beszélgessünk.
Nekem kevés olyan kollégám volt. Persze az idő szépíti a dolgokat, de nekem nagyon kevés konfliktusom volt például Bélával. Szóval, amikor én bekerültem a zenekarba, akkor már tulajdonképpen engem hívtak a Metro zenekarba, mert akkor alakult a Lokomotív, meg mit tudom, és ez is egy hosszú történet tulajdonképpen. A Fogarasi János barátomon keresztül kerültünk oda, és egy csütörtökön dél körül csöngött a telefon, mert tudta a számomat a Béla, szóval tényleg akkor egy éve ismertük egymást, és azt kérdezte, hogy mit csinálsz ma délután, és mondtam, hogy megyek a buliba. Hát azt mondja, csak gyere kicsit korábban, mert te fogsz játszani. Ez egy érdekes kihívás volt, amiből aztán volt az életem során még jó néhány, de hát mondjuk a dalokat, azokat ismertük, mert játszottunk is együtt ilyen sessionökbe, úgyhogy tulajdonképpen különösebb próba nélkül én beszálltam, és akkor játszottam. Úgy ugye megmondtam a Bélának, hogy ez most addig tud működni, ez a dolog, amíg nem kezdődik a Metróval el a turné, mert hát ott én elég érkeztem, itt vannak a zenekarnak a tagja vagyok, és ezt azt tudomásul vett, és azt mondta, hogy rendben van, akkor legalább most van, összeveszett a korábbi, nem a Lajos volt akkor, hanem a Könnyű Jóska már, valamit összeveztek, és akkor hirtelen kell, olyan hirtelen, hogy délbe szólt, hogy este adkor játszani kell.
A Ler István elmondta azt, hogy komoly zenében milyen kőkemény szabályok vannak, de én kőkeményen úgy gondolom, hogy a rock zenében legalább ilyen kemény szabályok vannak. Ezt hogy fogalmaznád
meg? Maga a jelző érdekes, hogy mi az, hogy komoly zene, vagy komoly tanul. Most a mi zenénket a szórakoztató zenének hívják. Na most ez eléggé, hogy is mondjam, pejoratív a dolog, hogy ha ez szórakoztató zene, akkor a másik micsoda. Tehát mi úgy szoktuk hívni, hogy szomorú zene. meg tehát nincs ilyen egyébként. Tehát ezt a Leonard Bernsteintől kezdve a Duke Ellingtonon keresztül nagyon sok mindenki mondta, a zene az kétféle, vagy jó, vagy nem jó.
Szóval... Csak azt nem tudom, miért gondolkodunk egyformán. Nem beszéltünk össze. Tehát nem tudunk más tenni. Úgyhogy Dávidot megkérjük, hogy egy zenét hallgassunk meg, és akkor hát mi mást játszhatnánk, mikor tűzkerékről beszélünk. Haj! Maradjatok továbbra is velünk, az Élő Legenda című műsort halljátok, és vendégem Póka Egon Benedek, aki legalább annyira szereti az életet, mint én. Erről beszélgettünk itt, amíg szólt ez a csodálatos zene, melyben Tornocki Ferike gitározott kőkeményen, és hát Egon pedig ott a háttérben oda tette magát kőkeményen. Most akkor egyből fel is teszem neked ezt a kérdést, hogy és akkor utána áttérünk a Hobo Blues Bandre, hogy hiába akárhogy is vesszük, a basszusgitáros mégsem frontember, holott te rengeteg zenét szereztél, nagyon jó zenéket, és nagyon-nagyon fontos hangszer a basszusgitár, mert annélkül az olyan, mint egy ilyen, szóval nevetséges a zene, ha nincs basszusgitár, akkor hogy van ez az egész?
Nem volt ellentmondás abban, amit mondtál. Én azért kezdtem el basszusgitározni tulajdonképpen, mert meghallottam a Jack Bruce-t játszani a Creamben. Igazándiból szerintem sose lettem volna basszusgitáros, csak a swing zenének az a bizonyos fajta, hát ezzel lehet vitatkozni, monotóniája van, ahol ugye végig csak nyolcadokat játszanak, a bőgősök vagy a négy, tudod, amit játszanak. Jó előkékkel, harmóniavezetés az egy érdek. De én a ritmus mindig az nagyon fontos volt az életemben, és ahogy a Jack Bruce basszus gitározott, az egy olyan lökést adott, hogy az, amiatt lettem én basszus gitáros, és mind a mai napig úgy gondolom, hogy ez ugyan egy kísérő hangszer, egy alap, adó hangszer, de ettől még ezt nem feltétlenül csak abban a pozícióban kell használni, ahogy ezt a nagykönyv megírja, mert ettől lesz jó a dolog. Tehát, hogyha egy zenekarban dob meg a basszus helyén van, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy mit csörömpölnek fölött, akkor rendben van a dolog.
Tehát akkor nekem is nagyon kell figyelni.
Abszolút. Megnyugodtam. Ha nem jó a dobos, akkor megettem.
Köszönöm szépen, úgyhogy igyekszem összekapni magam. Jó, lépünk tovább. Ugye mindenféle mendemondák, így alakult, úgy alakult a Hobo Blues Band. Akkor halljuk egy hiteles embertől, hogy alakult, és te mikor léptél be?
1978-ban csörgött a telefon, és a Révés Sanyi felhívott, hogy van egy Hobo nevű srác, aki nekik szövegeket ír, és ilyen Rolling Stones számokat szeret énekelni, meg Rhythm and Blues-t, és hát ők csinálnak egy koncertet valahol Pesten, ahol játszanak a Hobóval, de a Somlajos valamiért nem ér el, vagy nem akarja elvállalni, és hogy esetleg segítenék-e. És mondtam, hogy miért ne, szívesen. És akkor találkoztunk először, és ott aranyos volt, mert elkezdtem magyarázni, hogy a krímeket fogunk játszani, és ezt figyelj, ezt így kell, úgy kell játszani, aztán a pinyóka meglökdöst, és azt mondta, hogy nem magyarázd az Egonnak, hogy kell a krímet játszani, mert kicsit jobban tudja, mint te. Na mindegy, hát csináltunk egy koncertet, már nem emlékszem, hogy hol, ahol ő elhívta a barátait, nem létező zenekar volt, de sokan voltak, és jó volt a buli tulajdonképpen. Majd később már a Hobo egyenesen engem hívott, amikor a P-mobilos srácokkal csinált egy hasonló bulit, és akkor azt szerette volna, hogy én játszok ott, ez szintén egy egyedi alkalom volt, és mint egy hónap múlva volt egy másik, ahol meg engem kért meg, hogy ügyek zenészeket, és ott azt hiszem a Pataki Lacit vittem, a Sirius organistáját, a Brunner Győző dobolt, a Sárközi Palika gitározott, jó pofa zenekar volt az is, és játszottuk a Hobon azokat a dalokat, amiket ő el tudott énekelni, mint a Creamet, Rolling Stones, Szezamas, Rhythm and Blues jellegű dolgok. Majd ő elkezdett játszani egy Icarus nevű zenekarral, amely a P-Mobile előzenekara volt, oda beszállt. P-Mobile is fellépett egy párszor, és utána úgy gondolták, megbeszélt a Lóránt, az szintén szövegíró volt a P-Mobile-nál, akkor, hogy ők az Icarus zenekarból lesz a Hobo Blues Band nevű zenekar, és azt hiszem hívott már akkor is a Hobo engem, csak akkor egy ilyen külföldi helyettesítés volt, egy vendéglátó zenekar játszott Frankfurtban, és a basszusgitáros leesett valahonnan, és azonnal menni kellett kisegíteni őket. Hívtak az Interkoncertből, és akkor én 3 nap alatt kimentem Németországba, és 3 hónapig kinn is voltam. Közben a Hobo folyamatosan hívogatta a feleségemet, hogy de hogyha hazajön az Egon, és akkor hogy csináljuk meg. Én megmondom őszintén, hogy nem bíztam abba, hogy ebből valami is lesz, mert Hobo nem volt egy gyakorlott muzsikus, tehát egy nagyon látványos jelenség volt, tehát meggyőző volt a minden, de hát a zenéhez valami sok köze nem volt egyébként.
Ő nem tanult zenét előtt?
Nem, egyáltalán nem. És a készségek is aránylag hiányoztak belőle, tehát nem volt igazán jó hallása vagy ritmus érzéket. Aztán amikor hazajöttem 3 hónappal később, akkor megkeresett engem is, és tulajdonképpen akkor nem volt semmi különösebb munkám, vagy a Bélánál is olyan, játszottam a Bélával egy pár bulit, de nem volt különösebb dolog, és akkor mondtam, hogy hát miért ne próbáljuk meg. És itt akkor oda kerültem a zenekarba, aztán úgy kezdtem rendet csinálni. Tehát,
ez miben nyilvánult meg?
Hát ugyan a nem odavaló részeket eltávolítottam, és...
Milyen részek voltak ezek?
Hát a muzsikusa volt, rossz dobos volt, akkor vittem egy jobbat, vittem egy gitárost, akinek volt felszerelése, nem tudod, a szakmai.
Tehát akkor tulajdonképpen egy vezér egyeniség voltam.
Igen, mert mindjárt az elején kiderült, hogy én vagyok a zenekarvezető, mert hát a többiek azok amatőrök voltak, és én nekem akkor már, hát ez 78-ban volt, és én 70-ben már zenekarban játszottam, 71-ben megkaptam a 20-es számú működési engedélyt, tehát...
Hát ahol nincs vezér, ott bukás van, az biztos.
Ez a zenekar az ugyanem, mint az iskola, az nem egy demokratikus intézmény. Szóval
a sport sem.
A sport sem az, így van.
Tehát muszáj rendet csinálni, muszáj rendbe tartani a bulikat, a fellépéseket, a koncert előtt, koncert után.
Szóval már a próbákon is kiderül, hogy ha nincs valaki, akkor
mindenki játszik össze.
Akkor az partalanná válik és eredménytelen. Tehát egy edzés sem nem igazán tudnak megcsinálni edző nélkül. Szóval.
Hát talán az alázat az egy elég fontos szó, és ez sportra, zenére egyaránt vonatkozik, hogyha egy próbán mondjuk 5 ember bent van, és mindenki játszik, mindenki okoskodik, hogy ezt nézd meg, ezt hallgass meg, akkor abból semmi nem lesz. Tehát egy ember megmutatja, a többi tátott szájon nézi, hallgatja, és akkor a csönd, akkor a másik hall meg, és hogyha valaki ott nem tart rendet, mert ugye van 2-3 erős egyeniség, és akkor ha nincs egy még erősebb, akkor baj van.
Így van.
És ott te ott voltál, mint erős egyeniség.
Valahogy
és is. Akkor jól tudom, 15 évig ott voltál, ugye?
Az 15 gyönyörű év volt, igen.
És akkor mi történt a következő években?
Hát a zenekar elindult, játszottunk a P-mobil előtt aránylag rendszeresen, mert ott volt valami üzleti kapcsolódás, mert még az érkezésem előtt vásároltak valami felszerelést a Lórántól, ami egy barter üzlet volt, tehát nem pénzt adtak értem, mert senkinek sem volt, hanem lejátszották a bulikat, meg mit tudom én. Tehát egy kvázi egy folyamatos előzenekar volt. Ez egy szép dolog volt, mert Lórántól azzal együtt, hogy ezt a lomot még meg tudott szabadulni tőle, amire nem volt szüksége. Aztán úgy szépen lassan kinőttük magunkat ebből a P-mobil előzenekar a státuszból. Lett egy klubunk a MOM-ban, ahol hétről hétre egyre többen lettek. Aztán aztán lejöttünk az FMH-ba, meg hát egyre több helyre hívtak, és nőtt a rajongótábor.
És minek volt köszönhető az, hogy egyáltalán együtt tudtatok maradni? Oké, azt beszéltük, hogy mint vezér ott voltál, de hogy hitelesek lettek a nóták, tehát hogy működött... felkaptak benneteket, elfogadott a közönség, és így tovább. Tehát kik mit tettek hozzá ehhez az egész dologhoz?
Én oda vittem a Lomedezsőt, akivel a Radis Bélánál játszottunk együtt, tehát azért egy összeszokott, komoly ritmus szekció voltunk mi ketten. A Szénik Jancsi volt, akit gitározni vittem oda, mert meghagytuk az egyik gitárost, aki a Körös Buksi volt. Ők ugye azért elgitározgattak, és nyomultunk, és jó nótákat válogattunk, óvóval, erős dolgokat, ami tetszett a közönségnek. Tehát tiszta erőből játszottunk, mert jól éreztem. Tetszett az, hogy sokan vannak. Szóval jó darabig nem játszottunk, mi nem volt saját nótánk, aztán egyszer csak de mondjuk voltak magyar szövegek az angol nótákra. És aztán eljött a pillanat, amikor óvom azt mondta, hogy kéne egy nótát írni, ezt vagy azt, nem tudom, mi volt az első közös nótánk, de talán a Rolling Stones Blues című. És akkor azért szépen lassan kinőtte magát, akkor lettek saját nóták, akkor azt nem tudom pontosan, hogy talán az a kislemez, az első kislemez megjelent, és amiből sajnos nekem nincsen, ez a 320-as blues és a Rolling Stones blues, de hát itt már belejött a dologba az, hogy a Deák Bill Gyula is előkerült, aki nekem régi kőbányai barátom, akivel együtt nőttünk fel a Pongrász telepen, és hát ő járt le sessionökre, mint régen a Jackie-ék után, aztán ez hozzászokott a közönség is, meg bekavartuk a zenekarba, és akkor megszülettek azok a dalok, amiből lett végül is a Kopasz Kutya film. Tehát sok dalt írtunk, óvó, nagyon termékeny szövegíró volt, és nekem is voltak ötleteim, és vagy ráéreztünk. Tehát ez valamilyen szinten a film ugyan egy fiktív történet, de ezt a momentumot ezt jól elkapta Szomjas Gyuri. Tehát ez majdnem szó szerint így történt.
És a Hobó hogy viselte, hogy azért nem mindig volt elől? Tehát hiába volt frontember. Jó, mert ő frontember volt.
Szeretettel fogadta a Billt, és volt egy legendás történet, amikor a zenekar ugye megkapta az Ori működési engedélyt, nem is kellett bemenni vizsgázni, mert olyan nevetségesnek tűnt, hogy nekem ez egy csoportos működési engedély volt. Én nekem 71-ben, amikor az első engedélyeket kiadták, a 20-as sorszámú, megvan mind a mai napig az enyém volt, mert hát akkor Metro zenekarban játszottam. És akkor mit tudom én, 8 évvel később berendelték a zenekartori vizsgára, aztán küldtek egy táblát, hogy nem kell megjelenni a rám való tekintettel. Tudták, hogy az én nevemmel fémjelzett dolog, az nem lehet olyan túl amatőr. És az Omega, illetve egész pontosan Benkő Laci, mint zenekar, azt elhívta a zenekart, hogy az Omega turnéban mi legyünk az előzenekar. És mondták, hogy jó, rendben van, de a Bill az nem a zenekar tagja, és ő nem jöhet el. És mondtam, hogy hát ha nem az a zenekar tagja, akkor mostantól a zenekar tagja, amit bejelentem. A Billnek volt működési engedélye, és hát ebben borzasztó nagy botrány volt, és Benkő Laci nagyon következetes volt, és mondta, hogy hát jó, hát akkor nem megyünk turnéra. És szóval mai napig nagyon hálás vagyok neki, érted, hát nagyon jó barátom, és szóval tényleg ő is egy olyan muzsikus, aki nem tudok rosszat mondani, mert tényleg következetes is. És
így van, ez agya is a helyén van,
ember is. Rendben van minden Lacival. Nagyon-nagyon mély érzésű, kedves ember, és nagyon sokat tett ebbe az országba azért, hogy itt legyünk, ahol vagyunk. Tehát nem lehet kisebbíteni az érdemeit.
Ezt én pontosan így gondolom. Akkor most hallgassunk meg egy zenét. Mit hallunk?
Hát az alapdalt, ami ugye a legelső nagyon híres Hobo Blues Band dal lett, és egy picit a mi himnuszunk, ugye Deák Bill Gyulával mindketten Kőbányáról származunk, ez a Kőbánya Blues című dal.
És ott is maradtatok?
Ott vagyunk, igen.
Sziasztok! Németh Nyiba Sándor vagyok, ne feledjétek, minden szerdán 21 és 22 óra között az Élő Legenda című műsort hallhatjátok. Vendégeim lesznek olimpiai, világ és Európa bajnokok, és különféle művészeket is meghívok a műsorba. Találkozhattok legendás zenészekkel is, ne feledjétek, minden szerdán 21 és 22 óra között Élő Legenda. A műsor élő, telefonáljatok és küldjetek e-maileket. Várlak benneteket.
Sziasztok! Tehát az Élő Legenda című műsort halljátok. Soha rosszabb ne legyen az életünk. Tegonnal beszélgetünk, és kőkemény izzadásba veszünk részt, hiszen szauna van itt a stúdióban. Igazi rockzenész módjára inkigombolva, hogy kell ezt, de nagyok, tehát nem szégyeljük, hogy hogy nézünk ki. Hát ez van most itt a stúdióban, úgyhogy maradjatok továbbra is velünk, hiszen valós dolgokról beszélgetünk, a Hobo Blues Bandről. Mondjál még néhány gondolatot, hogy milyen most a viszonyod, mondjuk például Hobóval, vagy Billel, de az igazat, mert itt vannak kint az emberek, önnek értünk.
Ma délután beszélhetem a Hobóval, úgyhogy vannak tervei a 30 éves jubilommal kapcsolatban, úgyhogy a Billel gyakran beszélgetünk, közel lakik, és neki hát én írtam lemezt is, nem is olyan régen. Értelek, hát ő azt gondolja, hogy nagyon régen, mert folyamatosan szekírosz, hogy kéne újat írni, de majd biztos eljön annak is az ideje, úgyhogy megvagyunk, találkozunk, és csinálja mindenki a maga dolgát.
Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos dolog, mert természetesen mindenki külön úton jár, és ez így normális, hogy nem vagytok napi kapcsolatban, de ami összekötött benneteket, az azért még most is él, és ha kell, akkor pillanatok alatt össze tudtok állni, és tovább tudjátok vinni adokat a szép gondolatokat, adokat a csodálatos zenéket, amiket megírtatok együtt. Hogy telnek a hétköznapjaid, mert a Kőbányai Zeneiskolában igazgató vagy, mennyi idődet veszel maga az iskola, és mennyi időd marad a fellépésekre, és majd visszatérünk a fellépésekre, mert erről beszélgettünk már előtte, és szeretném, hogyha képet kapna a közönség, hogy gondolkodik ezekről. Egon.
Hát ez egy 10 éves intézmény, ez a Kőbányai Zenei Stúdió névre hallgató zeneiskola, ami kifejezetten a könnyű zene oktatására szerveződött. Voltak előzményei, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete üzemeltetett most már 30 éven keresztül egy iskolát, mert Szófia utcában volt, de az inkább a vendéglátóipar területére összpontosított, és ez egy ilyen szerencsés egybeesés volt, hogy a szakszervezet főtitkára, dr. Gyimesi László, az nekem katonatársam volt, együtt jártunk a László gimnáziumba, szóval egy régi a kapcsolat, és valamiért pont akkor találkoztunk, amikor én önkormányzati képviselő voltam Kőbányán, és volt az épület, ami használaton kívül volt. Már előtte gondolkoztam én azon, hogy valamit kéne, tehát az embernek a tudásából illene valamit továbbadni a következő nemzedéknek, csak ennek a formáját nem tudtam. Tehát először megcsináltam az Orci kertben ezt a Jarok színpadot, tulajdonképpen egy pici ifjúsági park jellegű dolog volt, és ez nagyon dübörgött 2 évig, tehát a tóparton, amit a Csini Baba című filmből ismertek, hát azt a dizájnt, ezt tulajdonképpen, hát nem mi találtuk ki, hanem mi hoztuk rendbe, tehát ott a filmes díszleteseknek nem kellett nagyon hozzányúlni hozzá, és ott minden nap játszottak zenekarok, ki volt találva az, hogy a bevétel az övék volt, mi a büfét üzemeltettük, és abból mi vígan éltünk, és hát hagytuk őket próbálni napközben, hát ott volt rám mód. És akkor utána bejött ez az épület, és ez egybevágott azzal, hogy a szakszervezet keresett egy objektumot, ahol nem a város közepében, a Szófia utcában, vagy bérháznak a 3. emeletén van a stúdió, tehát ott nem lehetett dobot tanítani rendesen, mindig konfliktusok voltak, és akkor nekiálltunk, és elkezdtük csinálni ezt az iskolát. Ebben borzasztó sok kézi munka volt, mert nem volt pénz igazán arra, hogy ezt a formában hozzuk, ami alkalmas az oktatás céljaira. Tehát mostanra ez kikerekedett, mert akkreditálták az iskolát, tehát mi most az oktatási rendszer részeként, mint művészeti szakiskola működünk, 3+1 évfolyamon, évfolyamonként 60 növendékkel, 40-valahány fős tanári karral, egy OKS szakmának a legmagasabb.